13. fejezet. Két tűz között. Földindulás. Hólabda fölfedezése. A két hatalmas madár most hirtelen megmozdult. Nagy körökben kóvályogtak, és közben egyre közeledtek a tenger színéhez. Kis idő múlva már olyan alacsonyan röpültek, hogy tisztán látszott szárnyuk kecses körvonala, és a hímmadár begye fölött a jellemző piros színű zacskó. Az albászórok most már fittyet hánytak a csaléteknek, és eltűntek. Pedig nem is az albászórokat keresik ezek a madarak, hanem úgy látszik, másféle halak is lehetnek itt a közelben, világosította fel Ben a fiút. Vajon miféle halak? Kérdezte a hajósinas. Repülő halak, fiam, felelte Ben. Olyanok, mint amilyenek minket is megmentettek az éhhaláltól, amikor a nagy tutajról elkerültünk, valószínűleg van valahol egy ilyen raja közelünkben, és a fregatták meglátták őket. Ebben a szempillantásban több fehér élőlény emelkedett ki a vízből, hogy azonnal ismét el is tűnjön, de mégsem oly gyorsan, hogy a szemfüles fregatták kettőt közülük el ne kaphattak volna. Csak hamar eltűntek a madarak széles tágbőgyében, de látszott, hogy a zsákmány nem igen elégítette ki a falánk ragadozókat, mert tüstént újabb után néztek. A tutaj utasai érdeklődésre figyelték a jelenetet, amikor hirtelen erős lökés rázkódtatta meg az építményt. Azon a részen, ahol hólabda állott, szétszakadt a deszkákat összetartó kötél, és a néger nyíl egyenesen a tengerbe röpült. Na de mindez hagyján, a deszka, amelyről hólabda lepottyant, visszapattant a helyére, majd meg újra fölemelkedett és hátrafelé húzódott, mintha valami láthatatlan szellem dévajkodnék vele. De nem csak azt az egy deszkát, hanem az egész katamarit megrázta az a megmagyarázhatatlan erő, amely most már annyira himbálta a tutat, hogy a két gyerek alig tudott megállni a lábán. Ezzel egyidejűleg sajátságos moraj hallatszott a vízből, és körös körül óriási hullámok torlódtak egymásra. Hólabda azonnal visszaúszott, de nem kapaszkodott föl a katamarira, hanem kíváncsian körülúszta. Akasszanak fel, kiáltotta, ha tudom, hogy mi történhetett velünk. De mi a csoda lehet alattunk? Bálna lökött volna meg mennünket, vagy mi? Egy még sokkal erősebb lökés szakította félbe a szakács szavait. Úgy tetszett, az egész jármű széthullik, de nem történt semmi. Az egyensúly lassacskán helyreállt, és a hullámok is lecsendesedtek. Alig, hogy a katamari visszanyerte szokott helyzetét, hólabda is visszakapaszkodott rá. Most aztán elkezdődött a találgatás, mi okozta a rendkívüli jelenséget. Valószínűleg valami tengeri szörnyeteg vélte Ben, de nem értem az egymásra következő lökéseket és az ide-oda ingást. Hogyha egy nagy hal ütődött a tutaj fenekéhez, miért nem igyekezett, amilyen gyorsan csak tudott elmenekülni onnan? Eleinte arra gondolt, hogy bálnával akadtak össze, de ez ellen szólott az a körülmény, hogy a lökés olyan hosszan tartott, hogy ez nem lehetett pusztán a véletlen műve. Másrészt, ha bálna vagy más hasonló tengeri szörny támadta volna meg a tutajt, az egyetlen hatalmas fark legyintéssel föl is fordíthatta volna őket. Amíg így ide-oda okoskodtak, találgattak, hólabda hirtelen diadalmasan fölkiáltott. De még mielőtt megmagyarázhatta volna viselkedésének okát, odaszaladt a deszkához, amely olyan hirtelen ugrott föl vele. Hasadékon át egy csontos merev tárgy mered felé. A hosszú csőrű, kiáltotta hólabda. A grönlandi hal csőre, csodálkozott most Ben is. Tökéletesen igaza van, más nem is lehetett. Megtámadta a tutajt, és ő pusztult bele. Akkor lökött rajtunk akkorát, amikor a csőrét akarta kiszabadítani, de pórhúját, mert letört a csőre. Majdnem hihetetlen, hogy öt hüvelyk vastag deszkán keresztül több mint egy lábnyira átfúródott ez a csőr. Ben megpróbálta kirántani a deszka repedéséből, de olyan erősen ékelődött a fába, hogy meg se lehetett mozdítani. Hát erre fölhagyott a próbálkozással. Még egyszer tüzetesen megvizsgálták a tutajt, majd újra kivetették a horgokat, de minden eredmény nélkül. Közben a nap csendesen folytatta napi pályafutását, és már is az alkony bíborával festette be a csendes, nyugodt víztükrét. Egész napjuk oly gazdag volt élményekben és eseményekben, hogy gondolkodásra nem is maradt idejük. Csak most, amikor elkövetkeztek a tétlenség pillanatai, forgatták meg agyukban mindazokat a veszedelmeket, amelyek környékezték őket, és amelyekből kiszabadulni sajnos oly kevés reményük lehetett. Bánatos tekintettel néztek arra, amerre a nap leszállt. Ők is nyugat felé vágyakoztak, arra felé volt a föld. A borús hangulatot még fokozta a nagy néma csönd. Egy szellőcske sem rezdült, a csillag milliárd, amely az égen ragyogott, vakító fénnyel verődött vissza, a víz kristálytiszta síkján. Végtelen bú és meghatódottság töltötte el szívüket. Nagyon nyugtalanította őket elvesztett halkészletük is. Amíg előttük volt az álbaszórral, nyugodtak voltak, de amióta eltűntek, aggódva töprengtek, lesz-e módjuk rá, hogy felfrissíthessék készleteiket. Ez a nyomasztó hangulat azonban nem tartott sokáig. Egy-két óra múlva kellemes szellő kerekedett, s amint a tutaj siklani kezdett nyugat felé, a kedélyek is fölvidultak. Nem mintha abban reménykedtek volna, hogy addig fúj a szél, amíg partra nem szállítja őket, vagy legalábbis hosszú időre nem biztosítja számukra a kedvező irányt, hanem a mozgás mindig jó hatással van a csügget kedélyekre. A hajótöröttek sem tespedtek abban a kérlelhetetlen mozdulatlanságban, amely még a legcsekélyebb reménytől is megfosztja őket. Az ébredező bizalommal együtt az éjség is jelentkezett, s eszükbe jutott, hogy még nem vacsoráztak. Hólabda erre vígan megindult az éléskamra felé. A válogatás nem sok fejtörésébe került, nagyon hamar visszatért. Tengervíz áztatta kétszer sültet, és négy szelet szárított halat hozott magával. Bizony nem volt valami étvágygerjesztő, pompás lakoma ez, de ők már régen leszoktak a finnyáskodásról. A Kanári-szigeteki bor volt egyetlen csemegéjük. Hólabda fukar takarékossággal osztotta szét. Szegény szakács vacsora közben Báltik hangoztatta, mi nagy kár, hogy nincs tűzük, milyen pompás ételt készíthetne az albaszórokból. Fájt a szíve a derék embernek, hogy kis pártfogoltjának nem tudott szárított halnál ízesebb eledellel kedveskedni, pedig már észrevette, hogy szegény kislány undorodik tőle. Némi kis vigasztalásképpen a saját bor adagját is vele itatta meg. Az evéstől kissé felüdülve beszélgetni kezdtek, meghányták, vetették reményeiket és aggályaikat. Én úgy érzem, szólt benne, hogy rövidesen földet érünk, vagy hajóval találkozunk. Nem tudom, miért van bennem ez a makacs remény. Talán azért, mert eddig olyan szerencsésen kilábaltunk a veszedelemből. Hólabda, Villi és Láli hamarosan nyugovóra tértek, Ben pedig a kormányrúdnál virrasztott. A vén tengerész hűségesen őrködött a fekete néma éjszakában. A szellő még mindig jó irányba fújt, és a tutaj a kormányrút segítségével jó darab utat tett meg nyugat felé. Lassacskán sűrű ködereszkedett a tengerre, és eltakarta a csillagokat is. Lehetetlen volt többi a hajósnak tájékozódnia. De Ben tapasztalatból tudta, hogy a szél nem változtatott irányt, és bátran rábízhatja magát. Önfeláldozóan dolgozott volna hajnalig, és nem zavarta volna meg a többiek pihenését, ha Hólabda valamivel hajnal előtt önként nem jelentkezik szolgálattételre. Csodálatosképpen nem bírt aludni, mintha láz gyötörte volna, fogai vacogtak, egymáshoz ütődve olyan hangokat adtak, mint a kereplő. A sötét bőrűek roppant nehezen viselik el a hideget. Izmos karjával csapkodta széles mellét és hátát, amíg csak föl nem melegedett, aztán elfoglalta helyét a kormánylapátnál. Ben még egyszer tüzetesen elmagyarázta, mi a tennivalója. hogy a katamari az eddigi irányban haladjon tovább, aztán nyugovóra tért. 5 perc múlva már csak hólabda volt ébren a tuthajon. Billy és Lali bizonyosan a szülői házról álmodott, Ben pedig valami pazar angol vitorlásra képzelte magát, ahol még vagy 100 jókedvű cimborával himbálózik a kényelmes függő ágyban. Az első órákban hólabda szigorúan követte az utasítást, és a tutajt a helyes irányban tartotta. Tengert is figyelnie kellett volna ugyan, hogy nem pillant-e meg valami hajót, de a sűrűködben úgysem vette volna észre, még a legnagyobb vitorlást sem, még ha az csak pár ölnyi távolságban lett volna is a tutajtól. Nem is fárasztotta tehát hiába a szemét, hanem beérte azzal, hogy híven teljesítette a másik parancsot, tudnilik, hogy figyelt minden neszre. Így, ha a hajót nem is láthatta volna meg, de meghallotta volna az akatolását és a legénység hangját. Néha sötét éjszakákon csak így módon veszik észre egymást a hajók. Gyakran megtörténik az is, hogy két hajó elsuhan egymás mellett, anélkül, hogy tudomást szerezne egymásról. Óriási kísértetként vonul ilyenkor mindegyik a maga útján. Már megvirrad, de a fekete őr nem hallott egyebet, mint a szellő suhogását, amint a vitorlát lobogtatta, és a víztompa moraját, amely az üres hordókat locsolta. Amikor a nap korongjának felső széle kibukkant, és a köd lassanként szétfoszlott, hólabda olyasmit pillantott meg a távolban, ami fejébe kergette a vért. Szíve oly hevesen kezdett dobogni, hogy majd szétveszítette széles mellkasát, fölugrott, miközben kiejtette kezéből a kormánylapátot, mintha izzó parazsat fogott volna, s lélegzetét visszafolytva bámult előre. Vajon mi lehetett az, ami ennyire magára vonta érdeklődését? Meglátta a földet.